Elérkeztünk a Márk evangéliumának a 7. fejezetéhez, és itt megint a rövid bevezető azok számára, akik mostanig nem hallgatták a beszédeinket, hogy azért olvasgatjuk az evangéliumot, és azért ennyire nyilvánosan, mert meggyőződésünké vált, hogy Jézus szavai ma is aktuálisok, sőt, talán egyre aktuálisabbak, de talán még úgysem túlzás, hogyha azt mondjuk, hogy aktuálisabbak, mint valaha. És az ő szavait, hogyha olvassuk és meg is értjük, mert van bennünk kellő mennyiségű alázat, akkor óriási esélyt kapunk arra, hogy leleplezzük az életünkben meglévő hibákat, tévedéseket, hazugságokat, tévesztéseket, bűnöket. És akinek ez összejön, drága barátaim, annak meg óriási lehetőség nyílik arra, hogy teljesen megszabaduljon a mókuskeréktől, a GPS rendszerektől, hogy szabad lélekként érkezzen el a földi élet végére. A mai fejezetből mi egy olyan gondolatot emeltünk ki, hogy a szent hagyományok átka. És erre meg is kérem én a kedves barátomat, hogy olvassa fel, vagy felolvasom én, hogyha ő nem olvassa fel, hogy hogyan megy a programozás a hagyomány területén. Persze a programozás általában ilyen szállóigékkel, szólásmondásokkal, közmondásokkal történik, és én nem merném kijelenteni azt, hogy most minden szólás, minden magyar közmondás hiába valóság és megtévesztő. Viszont teljesen biztos, hogy nagyon sok ilyen szólásmondásban olyan hamisságok rejlenek, amelyek bár hangzatosak, mégis megtévesztők tudnak lenni. És itt van már is egy kijelentés, ami elég népszerű, felszokták varni a falvédőkre, miszerint őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez, testvér, ne légy hűtlen soha. Tehát ugye az őseid szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez, tudjuk jó, hogy az összes nemzet szinte kivétel nélkül a babonaságba gyökerezik. Hogyha valaki hű akar lenni a gyökereihez, akkor pontosan az történik velem, ami történik ma a világban, a Kárpát-medencében, a magyaroknál, a székelyeknél és mindenhol. Hogy az ember vissza akar menni a fához, a földet túrni, és vissza akar menni a turulmadárhoz, ugye, a bálványok imádatához, a naptiszteletéhez és különböző babonaságokhoz, amelyekből általában nem csak a magyaroknál, hanem más nemzeteknél is súlyos tragédiák származtak. Mint látjuk is, mint tudomásunk van róla, ez valamelyest valamilyen mértékig most is történik a magyarságban, magyarságnál, magyarság életében, akarom mondani. Hogy vissza akarnak menni az őseik szent hitéhez, a régi hagyományokhoz, és az nem más, mint ami jellemzi az összes nemzetet. Erről már többször is volt szó, hogy a magyarok azt gondolják, hogy ugye egy műsorban kimondták, hogy a turulmadár a szent lélek, ugye. Hogy azt követték, és úgy jöttek ide a Kárpát-medencébe, a madár vezette őket, és a magyarok ugye büszkék a turulmadára. De viszont aki egy picivel körültekintőbben megvizsgálta a más nemzetek hiedelmeit, szokásait és szimbólumait, felfedezhette, ez a bizonyos nagy keselyű, ugye, a nagy sas, nagy madár, ez a szimbólum szinte minden nemzetnél jelen volt. Tehát úgy is lehet fogalmazni, hogy a megtévesztés szelleme, és most durvább szóval élek, a sátán különböző, úgymond kép másokban imádtatja magát. Ő nem azt mondja, hogy én vagyok sátán, és imádjál engemet, hanem ugye megtévesztésben, amikor az emberek faragott képeket tisztelnek, állatok meg emberek faragott képeit, ez benne van az Ószövetségben, drága embertársak. És Isten felhívja a figyelmünket arra, hogy aki ilyen halott képeket, képmásokat imád és tisztel, ahelyett, hogy az örökkévaló Isten igazságát keresse, és azzal töltse meg az életét, olyanná válik, mint az ő istenei, mint az ő bálvány istenei. Milyenek a bálványok? A bálványoknak van szemük, de nem látnak. Van fülük, de nem hallanak, vannak érzékeik, de mégsem éreznek semmit, tehát halottak. Mindenki azzá válik, aki bálványokat tisztel, és nem az örökkévaló Isten világosságát keresi, drága barátaim. És akkor most át is térnénk a Márk evangéliumának a 7. fejezetére, hogy lássuk, hogy ez mit tartogat számunkra, mit mond számunkra a mai hétköznapi valóságunkra mit tudna ő nekünk mondani ma Jézus, hogyha itt volna közöttünk fizikai testben? És hozzágyűlének a farizeusok és némelyek az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek vala. Tehát ugye, mint a dögre, a saskesejük, a legyek rászálltak, folyton keresték, ő nem kereste őket, mert tudta, hogy ők nem befogadók, ők elfogultak a tudományukkal. Jézus nem kereste a farizeusokat, viszont ők keresték őt folyton, mert tudták, hogy ő minél tovább prédikál, annál inkább összeomlik az ő hatalmuk, az ő tekintélyrendszerük, az ő piramisuk, és keresték őt, hogy hát, ha meg tudnák valahogy fogni, meg tudnák ölni, el tudnák hallgattatni, és ma is ezt teszik a farizeusok, az írástudók, a vallásos vezetők, vallási vezetők, hogy hát, ha meg tudnák fogni Jézusnak az igazi követőit, hogy elhallgattassák őket, mert veszélyben az ő hatalmuk, az ő tekintélyük. Mert ők miből élnek, ezt rengetegszer mondtuk, az emberek figyelméből, nem csupán a perselypénzből, az emberek feléjük fordított figyelméből, élet erejéből, drága barátaim. Ezért kellett mindig is üldözni az igazságnak a prófétáit, ismerőit, mert ők mindig felhívták az emberek figyelmét arra, hogy minden egyes emberi léleknek, emberi személynek lehet személyes kapcsolata az élő Isten lelkével, és ezt úgy hívják magyarul, hogy szabadság. Mert akinek van, annak a szabad, ugye, annak még adatik, és még adatik. Egyre gazdagabb, és egyre inkább bővölködik, lelkivé válik, legyőzi a testet, a testiséget. És látván, hogy az ő tanítványai közül némelyek közönséges, azaz mosdatlan kézzel lesznek kenyeret, panaszkodának. Mert a farizeusok és a zsidók mind a régiek rendelését követve nem esznek, hanem ha kezüket erősen megmossák. Tehát számon kérték a mestert, hogy hogy van az, hogy az ő tanítványai mosdatlan kézzel kajálnak. Holott ugye a zsidó szokások, meg a régiek rendelései ezt tiltották. És piacról jövén sem esznek, ha meg nem mosakodnak, és sok egyéb is van, aminek megtartását átvették. Poharaknak, korsóknak, rézedényeknek és nyoszolyáknak megmosását. Azután megkérdék őt a farizeusok és az írástudók. Mi az oka, hogy a te tanítványait nem járnak a régiek rendelése szerint, hanem mosdatlan kézzel esznek kenyeret? Ő pedig felelvén mondanékik. Igazán jövendőlt felületek, képmutatók felül, Ézsajás proféta, amint megvan írva. Ez a nép ajkaival tisztel engem, a szívök pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai, és nem a Szent Lélek, Istennek a parancsolatai, utasításai. Mert az Isten parancsolatját elhagyva az emberek rendelését tartjátok meg, korsóknak és poharaknak mosását, és sok egyéb efféléket is cselekeztek, és mondanékik, az Isten parancsolatját szépen félretezitek azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg, mert Mózes azt mondotta, tiszteld atyádat és anyádat, és aki atyát vagy anyját szidalmazza, halállal haljon meg. Itt ilyet ugrottunk, de visszaugrunk az elejére. Ti pedig azt mondjátok, ha valaki ezt mondja atyának vagy anyának, korbán, zárójelbe, azaz templomi ajándék az, amivel megsegíthetnélek, úgy már nem engeditek, hogy az atyával vagy anyjával valami jót tegyen, eltörölvén az Isten beszédét a ti rendelésetekkel, amelyet rendeltetek, és sok efélét is cselekeztek. És előszólítván az egész sokaságot mondanékik, hallgassatok rám, mindnyájan, és értsétek meg, nincs semmi az emberen kívülálló, ami bemenvén ő belé megfertőztethetné őt, hanem amik belőle jönnek ki, azok fertőztetik meg az embert, ha valakinek van füle a hallásra, hallja. És mikor házba ment, a sokaság közül megkérdezik őt tanítványai, a példázat felül, és mondanékik, ti is ennyire tudatlanok vagytok-e, nem értitek-e, hogy ami kívülről megy be az emberbe, semmi sem fertőztetheti meg őt, mert nem a szívébe megy be, hanem a gyomrába, és az árnyékszikbe kerül, amely minden eledelt megtisztít, mondta továbbá, ami az emberből jő ki, az fertőzheti meg az embert, ami a testiségből jön ki, ami a testi gondolkodásból származik, az fertőzi meg az embert. Azt teszi őt földhöz ragadtá, mert onnan belülről az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevésség, bolondság. Mindezek a gonoszságok belülről jönnek ki, és megfertőzhetik az embert. Idáig olvastam. Annyira erős és intenzív ez a rész, ennek a fejezetnek, hogy azt sem tudom, hogy hol kezdem, hogy hol kezdjük. Tényleg Isten könyörüljön rajtunk, hogy értelmes szavakkal tudjuk megvilágítani a Krisztus szent beszédeit, beszédeinek a jelentését, hogy átadjuk igazság szerető, igazság kereső embertársainknak. Hát induljunk ki abból, ami van. De próbáljuk meg, ahogy eddig is csináltuk, rávetíteni Jézusnak a szavait a 24. század székelyföldjére, Magyarországjára, a Kárpát-medencére, a világra. Látjuk azt, hogy a hagyományokban az ember eddig sem szűkölködött. Eddig sem volt szükség hagyományokból. De ma, ami történik, nők napja, férfiak napja, pandák napja, ilyenek napja, az alvók napja, a korán felkelők napja, ilyen világnap, olyan világnap, és egyre csak szaporodnak a hagyományok. Tegnap beszéltünk erről, drága barátaim, hogy régebb az igazság szeretőit, az igazság követőit üldözték, és megölték őket, szó szerint kivégezték őket. Karddal, kart égre hányták a prófétákat, azokat a személyeket, akik megismerték a mindenható Istennek a jelenlétét, és arról bizonyságot tettek, megölték, hogy ne építsék le a földi hatalmakat. És Levike azt mondta, hogy ma inkább az aktuálisabb, ugye ma nem annyira üldözik az igazság szeretőit, követőit, inkább kinevetik őket, kirögik fölényesen, aztán majd szenvednek a kórházban. De ma inkább az történik, hogy az igazság szerelmeseit, az igazság követőit hátráltatják. Isten kijelentéseit hátráltatják. Feltartóztatják. Mivel tartóztatják fel, drága barátaim, az igazságot manapság? A szent hagyományokkal, az egyre szaporodó, nem is szaporodó, mert nem jó kifejezés, hogy szaporodik a hagyomány. Burjánzik, mint a testben, az emberi testben a ráksejtek, úgy burjánzik a hagyomány. Vele együtt a törvények burjánzanak. És ezzel feltartóztatják az embereket, az igazságot, bocsánat. Mert az emberek figyelmét elcsavarják rá a hagyományokra, a fesztiválokra. Ilyen vallásos ünnep. Tehát lehetne sorolni szinte a végtelenség, hogy hány ünnepünk van. Tehát úgy születnek az ünnepek, a semmit ünneplő ünnepek, a halált ünneplő ünnepek, hogy az borzalom. És Jézus ugye felhívta a figyelmet arra, hogy ti mindig is ezt csináltátok. A hagyományaitokért Istennek a szent kijelentéseit szembe köptétek. Ezt tették a farizeusok. És felhozta azt a példát arra, hogy például ezt hogyan tették, hogyan cselekedték. Az Isten parancsolatját szépen félreteszitek azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg, és így történik meg, drága barátaim, az, hogy a mai keresztények Jézus nevében követik az embertársaikat, a papot, a lelkészt, a gurút, akár engemet, Isten bocsássa meg. Jézus nevében követik az emberek rendeléseit. Akkor is Isten nevében tették, amit tettek az emberek. Isten nevében mentek bele a babonaságba. Mózes nevében követték azokat a személyeket, akik újabbnál újabb hagyományokat találtak ki, és adták az embereknek oda, hogy azt kövessék, azokat kövessék. Az emberek nagyon sokszor, és az a legdurvább, Isten nevében követik az istentelenséget.
Egy másik helyen Jézus ugyancsak a farizeusokat a képmutatásuk miatt megfeddi, megszidja. Azt írja, hogy jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt, a ti hagyományaitokkal, a ti szenteskedésetekkel. Mert ti ugyan nem mentek be, s azokat sem hagyjátok bejutni, akik bemennének. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házait, és színből hosszan imádkoztok, ezért annál súlyosabb lesz ítéletetek. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert bejárjátok a tengert és a földet, hogy egy pogányt prozelitává tegyetek, amikor pedig azzá tettétek, a gehenna fiává teszitek kétszer te inkább magatoknál. Jaj, nektek vakvezetők, akik ezt mondjátok. Ha valaki a templomra esküszik, semmi az, de ha valaki a templom aranyára esküszik, az köti az eskü. Bolondok és vakok, mert melyik nagyobb? Az aranye, vagy a templom, amely megszenteli az aranyat? És ha valaki az oltárra esküszik, az semmi, de ha valaki a rajta levő ajándékra esküszik, az köti az eskü. Ti vakok, mert melyik nagyobb? Az ajándéke, vagy az oltár, amely megszenteli az ajándékot? Aki azért az oltárra esküszik, nem csak arra esküszik, hanem mindarra is, ami azon van. És aki a templomra esküszik, nem csak arra esküszik, hanem arra is, aki abban lakozik. Itten, igen. Vakvezetők, akik kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről tetszetősnek látszanak, belül pedig halottak csontjaival és minden tisztátalansággal vannak tele. Ilyenek vagyunk mi is, hogy szenteskedünk, tetszelgünk, a hagyományoknak eleget teszünk, megcsináljuk a keresztelkedést a gyerekeknek, az újszülött gyermekeknek, bérmálkozunk, elsőáldozunk, az összes vallási hagyománynak eleget teszünk, és telve vagyunk halottak csontjaival, kimeszelt sírok vagyunk. Én legalábbis személy szerint ez voltam, amíg nem ismertem meg az igazságot. Mind a kettő megköveteli az életem energiáját, csak annyi a különbség, hogy az egyik elvesz, a másik pedig ad. Az egyik elveszi az életemet, az életem energiáját, a másik életet ad. Egyik helyen azt írja, hogy a kegyesség látszatát mutatja, de az erejét eldobja, az igazság erejét eldobja.
Tényleg én teljes szívemből javaslom mindenkinek, hogy személyesen ismerje meg az evangéliumot. Mert másképp úgy fog tűnni, hogy itt van két senki házi ember, és az embereket félre akarja vezetni, vagy rosszat akarunk mi valakinek. Mi nem akarunk senkinek rosszat, hanem ellenkezőleg mi azt akarjuk, hogy mindenki éljen, hogy elkapja a lényeget és felszabaduljon általa. Mi erre vágyakozunk, hogy igazából. Sőt, még hogyha néha elmarasztalással beszélünk a vallási vezetőkről és más vezetőkről, akkor is úgy szólunk, hogy mi teljes szívünkbe azt kívánjuk, hogy ők is megszabaduljanak, hogy a papok is megtérjenek, Istenhez forduljanak. A lelkészek, akik rendszereket építenek még mindig, és pénzét csinálják, és pénzzel teszik ezt, hogy ők is hátha meghalanák azt, hogy a lélek szól hozzuk, és még nekik sem késő, most még a lelküket teszik kockára, hogy hazugságban vannak, emberi rendszert szolgálnak, és másokat is félrevezetnek. De az örömhír az számukra, hogy még nekik sem késő, aki ezt hallja, senkinek nem késő. Aki nem kötelezte el túlságosan magát a sátán rendszerének, mindenki megszabadulhat. Aki teljes szívével, mint gyermek, Istenhez kiált segítségért. De ezért azt kívánjuk mindenkinek, hogy legyen bátorságos, alázata, elolvasni az evangéliumot személyesen, és ne higgyen nekünk, hanem vizsgálja meg ő, hogy igaz-e, amit mondtunk. Mert Jézusnak a beszédei úgy ontják össze ezt az egész felfújt kártyavárat, mint ha nem is lett volna sosem, nem is létezett volna. De aki azt személyesen nem ismeri meg, hanem mindig valaki máson keresztül akarja megismerni, nincs, ahogy megszabaduljon, erről sokszor beszéltünk már mostanig is. Tehát az ő szavai egymás után ütik ki a biztosítékot, úgy a vallásban, mint az egész rendszerben, amiben benne vagyunk, drága embertársak. És akkor elérkeztünk a következő részhez, ahol Jézus konkrétan beszél egy olyan dologról, amit, hogyha valaki megismert volna még idejében, akkor nem ment volna bele egy csomó babonaságba, ezotériába, butaságokba.
Még mielőtt nekifognál, egy példa jutott eszembe, ahogy olvastad. Van egy ismerősöm, akinek most már a volt élettársa jógázni járt, és mai napig jár. Mikor ő hazament, akkor mindig kikötötte, és sokszor nagyon durván meg is szólta a férfi élettársát, hogy mossa meg a kezét, hogy ugyan a tisztaságra, és hogyha én becsöppentem volna a lakásba, és láttam volna, hogy mennyire ügyel a rendre, talán így első rálátása azt gondoltam volna, hogy hú, milyen tiszta egy nő személy. És ott a jogánál tudjuk jól, hogy sötét erők vannak, és ottan mérgeződik meg igazán az embernek a szíve, amiket ottan elfogad az ember. Olyan volt, hogy egyik nap ez egy másik család, egyik nap a férfi hazajött, és a feleségének azt mondta egy év jóga után, hogy asszony, mától fogva nyitott házasságot szeretnék veled élni. Látszólag az emberek vigyáznak a tisztaságra, porszívóznak, mosogatnak, adnak a külsőségre, a bőrre, a hajra, a körömre, a szájnak a szagára, hogy legyen illatos minden. Külsőleg szépnek nézünk ki, de a szívünk telve van azokkal a tulajdonságokkal, amiket mondott Jézus, és erre mondja azt, hogy először a szívünket tisztítsuk meg, vigyük Krisztus elé, hogy ő tudja megtisztítani, mert igazából azt se tudjuk mi megtisztítani, csak felhívta itt a figyelmünket, hogy a szívünk telve van ezekkel a gonosz, minden rosszra alkalmas tulajdonságokkal, és ha azt az Úr elé visszük, és ő megtisztítja, akkor majd kívülről is tiszták leszünk, még hogyha nem is mosunk néha kezet evés előtt.
A 15. bekezdés a 7. fejezetben egy óriási botrány. Ha valaki ezt meghallja, megérti, egyből látja, hogy te most az igazság az, hogy én belőlem hülyét csináltak, szó szerint. Hát azt mondja Jézus, hogy nincs semmi az emberen kívülálló, ami bemenvén ő belé megfertőztethetné őt. Tehát semmi sincs az emberen kívülálló, ami meg tudná őt fertőzni, hanem amik belőle jönnek ki, azok fertőzhetik meg az embert. Nem értitek ki, hogy ami kívülről megy be az emberbe, semmi sem fertőzhetheti meg őt. Elhitették velünk, hogy azért van betegség, mert több a klóra vízben, mint amennyi kinn legyen, és a fokrémben sok a jód, és akkor elmentünk jód nélküli fokrémét, és akkor tovább is ugye betegségekkel küzdködtünk, problémákkal küzdködtünk, nem értettük, hát akkor most már jóddal nem mosunk fogat, akkor mégis miért vannak problémáink? Hát azért, mert egy egyszerű tanítást nem ismertünk meg, nem volt alkalmunk megismerni, hogy nem az fertőzi meg az embert, amit ő kívülről bevisz, mert amit ő kívülről bevisz, az árnyékszékbe kerül. A máj szépen elvégzi a dolgát, a gyomor is elvégzi a dolgát, a belek, meg a vese, meg minden, és az árnyék szépbe kerül. De viszont az embernek a szelleme fertőzött, ott ő cserégetheti a fokrémeket, meg az ásványvizeket, mert nincs, ahogy egészségessé váljon, ha az ő szívében fertő van. És ez a lényege az evangéliumnak, az egész Bibliának, hogy van az ige, a logosz, az élet igéje, aki azt ismeri, és azt szerint él, élni fog, mert a logosz az a lélekbe ivódik be, akinek épp a lelke, az egészséges, mert a lélek képes megtartani a testet, a test nem képes megtartani a lelket, drága barátaim. Óriási botrány, óriási nagy leleplezés, mondhatjuk így is. Gyermekkoromban én arra voltam kódolva, valahányszor bementem a tornaterembe, mindig azzal szembesültem, hogy mens sana in corpore sano. Én úgy nevelkedtem, hogy azt hittem, hogy épp testben, épp lélek. Evel a sátáni kóddal nevelkedtem én fel, hogy kell ügyelek a testemre, mert ha ügyelek a testemre, akkor a lelkem is épp lesz. Drága barátaim, mekkora őrültség ez. Olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy ha ügyelek a házamra és folytonottan festem meg, támogatom, akkor hirtelen a háznak a tervrajza is meg fog változni, ami szerint felépült a ház. Nem, barátaim. Hogyha a tervrajz rossz volt, ami szerint a ház felépült, akkor a ház össze fog dőlni. Ha a szellemed, a szíved meg van fertőzve, csupán napok, évek kérdése, és le fogod hajtani a patkót. Tehát nem a test volt először, ezért jó, hogyha az ember személyesen megismeri, nem ránk hagyatkozik, hanem azt mondja az írás, hogy először volt az ige. Először a háznak a tervrajza volt, meg az elképzelés, hogy hogyan fog felépülni a ház. Hogyha a tervrajz, az elképzelés jó volt, a ház nem tudott felborulni, kemény, stabil építmény lett. Bármekkora szél volt, vihar volt, a háznak semmilyen baja nem volt. És Jézus így beszél a saját szavairól. Azt mondta, hogy aki ismeri az én szavaimat, az olyan, mint aki sziklára építi az ő házát. Mert ő az igazi tervrajzot adja az életünknek. és nem fog felborulni az. De mi úgy akarjuk a házunkat rendbe tenni, hogy belülről szépen beparfümözzük, kifessük, nem tudom hányszor évente, átrendezzük, és ez csak ránk omlik. Ez a tervrajz nem volt jó, és a tervrajzot ezek szennyezik be, ezek a külső tudományok, ami most egyre népszerűbb Székelyföldön is most már. Az ezotéria, az önmegváltásnak a millió tana, drága barátaim, az feltűzi meg az embert, amikor az ember külső információkkal megrontja a benne lévő igét, és elkezd el tozulni a ház, az ő élete.
Ha a 20. versszaktól elkezdjük olvasni az Isten igéjét, ottan felsorol Jézus egy jó pár tulajdonságot, és ha azt alázattal elolvassuk, és magunkra ismerünk, akkor, és nem akarjuk leplezni, és nem akarjuk megmagyarázni, akkor nagy eséllyel szükségünk van arra bizonyos Szentlélektől való újjászületésre, a személyes hozzáforduláshoz, Jézus Krisztushoz. Azt mondta továbbá, ami az emberből jön ki, azt teszi tisztátalanná az embert, mert onnan belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, paráznosság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, gonoszság, csalás, kicsapongás, irigység, káromkodás, gőg, esztelenség. Mindezek a gonoszságok a szívből származnak, és ezek teszik tisztátalanná az embert, az életünket. És ezek a tulajdonságok nem örökölhetik a mennyek országát, a lélek birodalmát. Ezek testies viselkedések.
Az a nagyon durva, drága barátaim, hogy ez még egy olyan babonát is lelepez egyébként, amit Hollywood és a Vatikán kéz a kézben propagálnak és terjesztenek az emberek fejébe, programozzák be. A röpködő démonok, drága barátaim, a röpködő démonok, amikor az ember kívül keresi az ellenséget, a röpködő démonokban, hogy jaj, itt vagytam az alakot, szelőszettem, bejött egy démon, bebújt a bal fülemem is, kiment a jobb orjukamon, hogy emberek ebben hisznek, ilyen babonákban hisznek. Mik a démonok, amiket az előbb Levike felolvasott? Azok a démonok. És aki még mindig kívül keresi a gonoszt, és nem látja meg, hogy az ő lénye fertőzött, mert ő a fertőbe született bele, ő már testiségből született. A testi gondolkodásból, testi vágyakból hogyan születne bármi is, ami lelki? Ezért kell újjá születni. Annyira egyszerű az egész. Ha az ember megszületett, miért? Azért, mert az apukának úgy volt kedve, fogalmazunk így enyhén, ugye, úgy volt kedve, és anyukának is épp úgy volt kedve. Test szerint. Mi szerint? Test szerint. Testiségbe születtél, rothadásra lettél ítélve. Egész addig a pontig, ezen átok alatt vagy, amíg újjá nem születsz, és minden egyes ember ezen átok alatt van, amíg újjá nem születik. Mert a rothadásnak a vágyából született ő, és rothadásra lett ítélve. Testiségből született, és testiségben él, de a test rothad, bármennyi pénzünk van a lenkei vitaminra, meg társaira, úgy is elrothadunk. A lélek az, ami örökkévaló, de aki a lelket nem táplálja ki, csak folyton a testet táplálja, hogyan tudna megmaradni az örökkévalóságra? Hogyan lett neki lelki békéje, amíg még ő mindig testi, és testben bizakodik? A démonok, drága barátaim, nem kívülre röpködtek be az ablakon, mint Hollywoodban, ahogy szokott történni a filmekben, hanem azok már bennünk voltak, amikor megszülettünk, amikor apukának a hormonok, és az anyukának a hormonjai elkezdtek ura lenni a testen végül is. Ezért beszél Jézus két születésről. Van a testi születés, amiben mindannyian beleszülettünk, akik ezt halljuk és mondjuk. A második születés, a lélek által való születés, amikor a lélek átveszi a hatalmat, az uralmat a test fölött. Az ember testben él, de ő már lelki. Pál mit mond erről? Azt mondja, én megtanultam szűkölködni, bővölködni is. Jól érzem magamot. Szabadságban is, rabságban is, jól lakásban is, éhségben is, éhezésben is. Miért? Azért, mert lelki vagyok, újjászülettem. Erről szól az újjászületésről szól az evangélium. Ez a lényeg az egésznek, hogy mindenkinek személyes kapcsolata lehet az Úr Istennel, az élő a szent lélekkel, mi által, Krisztus által. Nem a Krisztus varázs ereje által, drága barátaim, hanem az ő életről szóló beszédei által, amelyeket az ember, ha megismer, megért és megtart, teljesen biztos, hogy újjászületik. Nem tud nem újjászületni. ha valakinek van fülhallása, hallja.
És még mivel tudjuk tisztátalanná tenni a mi szívünket, az elménket? Úgyhogy az ember keres, mert érzi azt, hogy nem csak a testének van szüksége táplálékra, hanem a lelkének is. És a világ, a hazugság atya arra is kínál opciókat, lehetőségeket különféle tanokban, amikben meg tudjuk a szívünket fertőzni a hazugság tanaival. Ezt nevezik szellemi paráznaságnak. Ezzel is nagyon jól meg tudjuk fertőzni az életünket, a szívünket, az elménket.
És onnit felkelvén, elmenet Tirus és Szidon határaiban, és házba menvén nem akará, hogy valaki észrevegye, de nem titkolhatá el magát, tehát úgy akar bemenni oda, hogy ne vegyék észre, ne keltsen feltűnést, mert halván felőle egy asszony, akinek leányában tisztátalan lélek vala, eljöve és lábaihoz borula, figyelem, a nő nem úgy kért segítséget, hogy hello, jelekezelően, adok, mit tudom én, 10 000 forintot, vagy 500 eurót segítsé nekem, hanem nem kell neked adjon semmit. Jézusnak nem adtak semmit, nem tudtak neki adni semmit. Ő a mindenség urának az egyszülött gyermeke volt, fia volt. Neki nem volt, amit adjanak az emberek. Csak mit tudtak adni, akik vették az ő irgalmát, az ő kegyelmet, a gyógyulást, meg az ő erejét, az alázatot, leborult, így kezdődik az egész. Aki ezt nem tudja megcsinálni, nincs ahogy megértse, és befogadja az ő életről szóló szavait. Leborul a lábaihoz. Ez az asszony pedig pogányvala, szirofeniciai származású, és kéri őt, hogy üzze ki az ő leányából az ördögöt. Jézus pedig mondané ki, engedd, hogy először a fiak elégítessenek meg, mert nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni. Kemény történet, erről már többször beszéltünk. Az pedig felele, és mondané ki, úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsalékaiból. Erre mondané ki, e beszédért, eredj el, az ördög kiment a te leányodból, és hazamenvén úgy találá, hogy az ördög kiment, a leány pedig az ágyon feküvék. Itt muszáj megálljunk.
Itten már megfigyelhessük azt, és bizonyságot nyerhetünk arról, hogy Isten Jézusban és Jézus Istenben volt. Neki már nem volt arra szükség, hogy helyhez kötve legyen az ő fizikális teste, hogy gyógyíthasson. Ezt értettem meg ebből az ige részből. A másik meg azt, hogy alázattal közben járhatunk embertársainkért.
Érdekes témát közelítesz meg ezzel, hogy nem volt helyhez kötve az ő hatalma, az ő ereje. Mert mondjuk én ugye erre nem gondoltam most konkrétan e példa kapcsán, de nagyon fontos dolog, amit mondasz, mert tudjuk jó, hogy a másik babonasságok, az emberek mennek körbe itt a Kárpát-medencébe, egyik szent helyről a másik szent helyre, drága barátaim. A szent hely ott van, ahol az ember gyermeki alázattal azt teszi, mint ez a pogány nő. Tiltre borul, azt mondja, hogy én eddig saját erőmből próbáltam, de nem megy. Istenem, könyörű rajtam. Na ez a szent hely, drága barátom. Ha épp a fürdőben, a mosdóban, a budin ért téged ez a gondolat, ez a megértés, az a legszentebb hely, még akkor is, hogyha kicsit olyan budi szag van ottan bent, az a legszentebb hely. Nem kell hozzá semmiféle csíksomjú, sem semmilyen más zarándok hely, mert a szent hely ott van, ahol az ember fogékonnyá válik Istennek a jelenlétére, és gyermeki alázattal, könnyek között, meghajlott térdekkel fohászkodik hozzá, hogy Istenem, könyörű rajtam, mert mostanig én erőlködtem, mindent megtettem, és még mindig beteg vagyok. A betegség és a békétlenség nem ment ki az én családomból, pedig én mindent megtettem. A példabeszéd nagyon erős. A nő megalázta magát Jézus előtt. És kicsit úgy mondhatnám idézőjelben, hogy Jézus is megalázta a nőt. Próbára tette őt, hogy hallámszom, milyen lélek van benne. Hogy ő tényleg készen áll arra, hogy elfogadja azt a kincset, amit ő ad ajándékba? Tényleg méltó arra? És azt mondta, hogy nem illik azt a táplálékot, a gyermekek táplálékát a kutyáknak adni, és ezzel közvetett módon ebnek, kutyának nevezte azt a nőt. Ugye, mert pogány volt, nem volt ő héber. Ő elsősorban a héberekért jött ide a földre, közéjük jött. Ő tudta, hogy nem csak közéjük jött, de elsősorban mindenek előtt hozzuk jött.
Megvizsgálta, hogy alázatos, vagy csak alázatoskodó?
Pontosan. Tehát a kegyesség látszata van csak benne, hogy meghajolt fizikailag, vagy szívben, lélekben is leborult előtte. És azt mondta neki, hogy nem érdik azt a hozományt, azt az eledelt, amit a gyermekeknek szánt, az örökösöknek szánt az Úristen a kutyáknak adni. És azt mondta erre a nő, hogy így van, uram. Nem azt mondta, hogy mit képzelsz te magadról? Hogy beszélsz te velem? Hát nem elég nagy az én nyomorúságom ennélkül is. Még te is alázol engemet. Milyen mester vagy, hogy ilyen pimaszul beszélsz velem? Kikérem magamnak? Ezt is mondhatta volna az a nő. De mivel benne valódi alázat volt, valóságos alázat volt, Isten egyszülöttjével szemben, azt mondta, hogy úgy van, tovább mit mondott? Uram, úgy van, uram, így válaszolt. És azt mondta, hogy csak a morzsából kérne, mert a kutyák is esznek az asztalról lehulló morzsákból. Csak a morzsából szeretnék falni. És amikor Jézus látta ezt a hatalmas alázatot, hitet benne a nőben, azt mondta, hogy eredj haza, mert meggyógyult a te gyermeket.
Ezt a rövid párbeszédet Jézus és az asszony között, ha áthozzuk a hétköznapokra, a mai napokra, könnyedén meg tudjuk mi is vizsgálni azt, hogy az emberek alázatosak, vagy inkább alázatoskodók, mert nem titok, hogy mai napig is ott vannak a hétköznapjainkban, az életünkben ezek a tulajdonságok, a paráználkodás, a lopás, csalás. És hogyha valaki el szeretne ezekről a dolgokról beszélgetni, könnyen felismerhetjük, hogy abban az emberben, az embertársunkban, akit korábban olyan alázatosnak láttunk, hogy tudja ezeket elviselni. Most vegyem az én barátomot, én ismerem őt. Én ezelőtt 4 évvel Krisztushoz fordultam, és felvállalom az én bűneimet, nevén szólítom őket, és nem titkolom. És elkezdek azokról beszélgetni, és tudom, hogy az embertársam, a korábbi barátom, hogy milyen életmódot élt. És meg tudom figyelni, hogy ő hogy viselkedik ezekre a dolgokra, amikor én felhozom a bűneimet, hogy ő is beismerje, vagy elkezdi takargatni, elkezdi szépíteni, elkezdi kimagyarázni magát. Az ilyen embereken nem tud segíteni Jézus sem. Szükséges az őszinte alázat, hogy kimondjuk azt, hogy milyenek vagyunk, hogy ő tudjon megtisztítani, mert amíg én magamnak sem, és őnek is sem, Jézus Krisztusnak sem merem kimondani, hogy én, igen, ezeket a dolgokat elkövettem, addig nincs, amitől megszabadítson, de ahogy felszínre hozom, ahogy nevén nevezem, azonnal ő el tudja venni, ahogy itten ennél a nőnél, ő bevallotta, igen, kutya vagyok, pogány vagyok, parázna vagyok, csaló vagyok, az a lányom is. Így van, ezek vagyunk, uram. És az Úr azonnal meg tudta gyógyítani őt. A farizeusokkal azért nem ment, mert ők örökké takargatták a saját bűneiket. Ők is ugyanolyan bűnösök voltak, mint a többi nép, aki megalázta magát, és meg tudta gyógyítani. A farizeusok viszont ezt nem akarták. Nem akarták ők a fényre jönni, hogy nehogy lelepleződjenek a bűneik. Pedig őket is szívesen meggyógyította volna. Ennyire egyszerű, hogy kimondjuk. Tudom, hogy ez egy nehéz lépés, de nincs, amit szégyeljünk, nincs, akitől szégyeljünk. Az egész világ el van bukva. Mindenkiben valamilyen mértékig megtalálható a kutyaság, a kutya lelkület. Mindannyian bűnösek vagyunk. Csak arra vár ő, hogy kimondjuk alázattal, és meg tudunk gyógyulni.
A gyógyulás körülbelül abban a pillanatban megtörtént, amikor ez a nő leborult Krisztus lábai előtt, amikor ő meglátta a szent lelket, ugye? Ő egy szent lélek volt, ugye? Minden ember egy lélek. Tisztátalan lélek vagyok én, ő szent lélek volt. Ő, amikor ezt meglátta, abban a helyben szembesült minden bűnével, a múltjával, minden gonoszságával, mert a világosságban a gonoszság minden cselekedete lelepleződik. Ő ezt meglátta, és abban ő nem csak a szentet látta meg. Én most valamelyes magamról is beszélek, mert amikor ő előttem állt, Krisztus, és ne fizikailag értsétek, nem volt semmilyen vízióm, semmi, de mégis valóságosabb volt, mint bármilyen fizikai látás. Amikor ő előttem volt, én láttam a szentséget, a patyolat tisztát, a tökéletességet lelki szemeimmel. Viszont annak fényében láttam, hogy ki vagyok én valójában, és nem tudtam már semmi leborulni, összeestem, és akkor bevallottam, hogy igen, én vagyok a világ leggonoszabb embere. És abban a helyben megtörtént a gyógyulás. Belépett az életembe. Azt mondta, hogy ne törődj te, dolgozunk mi ezen, megtisztítjuk. Adok én neked igazi tisztítószert. És meg is adtam. Jézus úgy igazából azt jelentette ki fizikai hangos szavakkal a nőnek, ami már lélekben, avagy a mennyek országában eldöntetett. Mert a nő, amikor leborult, akkor mit csinált? Elengedte a kontrollt, a gyeplőket, eldobta, azt mondta, Istenem, ez nem működik. Én annyit tanultam, elmentem abba az iskolába is, erre a tanfolyamra is, ilyen vallásba is belecsöppentem, oda is, mindenhova, mint egyik barátunk. És a gyermek nem gyógyult meg. És amikor leborult, amikor a kocsi is leborul a szekéren, akkor a gyeplőt biztos nem fogja, nem ráncigálja se balra, se jobbra, hanem ő le van borulva, arcra van esve, nem tudja lovak merre mennek. Amikor ő leborult, akkor ő elengedte a kontrollt, azt a kontrollt, amit te még annyira szorongatsz a kezedben, ő azt elengedte. És Istennek a kegyelme, az ő dicsősége belépett az ő házába, az ő gyermeke meggyógyult. Sokszor csak ennyit kell tegyünk, semmi többet. Nem nagy filozófia, nem matematikai analízis, csak elengedjük a kontrollt. Mert amíg az ember a gyeplőt ráncigálja balra-jobbra, és azt mondja, én tudom, addig nincs, ahogy a Szent Lélek tudását megkapja ajándékba. Érdemes elgondolkozni mindannyian, hogy a gyeplőt mennyire szorítjuk, és az milyen károkat okoz a saját életünkben, a gyermekeink, embertársaink életében, hogy mi akarjuk ráncigálni a gyeplőt, mi akarjuk megkeresni a megoldást, és nem tudjuk Isten kezébe tenni. Annak az Istennek a kezébe, aki kijelentette magát tökéletesen Krisztusnak a szavai által, az ő élete által. Aztán ismét kimenvén Tirusz és Szidon határaiból a galileai tengerhez méne a 10 város határain át, és hozzának néki egy nehezen szóló siketet, és kérik vala őt, hogy vesse rá kezét. Ő pedig, mikor kivitte vala azt a sokaság közül egy magát, az ujjait annak fülébe bocsátá, és köpvén illeti annak nyelvét, és föltekintvén az égre, fohászkodik, és mondani ki, effatta, azaz, nyilatkozzál meg, és azonnal megnyilatkozának annak fülei, és nyelvének kötele megoldódik, és helyesen beszél vala. És megparancsolá nékik, hogy senkinek sem mondják el, de mennél inkább tiltja vala, annál inkább híreztehetik. És szerfelett álmékodnak vala, ezt mondván, mindent jól cselekedett, a siketeket is hallókká teszi, a némákat is beszélőkké.
Hogy is hívták Jánosnak az anyját és az apját? Nem jut eszembe. Márta? Erzsébet és? Az apuk? Zakariás hitetlensége miatt, mikor az angyal megjelent, és nem hitte el, hogy gyereket fog szülni a már öregségben levő felesége, ezért azt mondta az angyal, hogy némulj el, amíg meg nem születik a fiat. És mikor megszületett a fia, azt írja, hogy betöltötte a lélek, a Szent Lélek, és áldotta az urat, prófétált. Én szerintem itt is ugyanezt történt a fizikális csodán túl, hogy ez az ember azt mondja, értelmesen és helyesen beszélt, hogy amikor megnyílt a nyelve, a szája, és hallott, értette Isten igéjét, akkor ő áldotta az urat, dicsőítette, prófétált, ahogy sokan mások tették mindig, amikor meggyógyult az a bizonyos személy, és akik körülvették őt, értette, hogy miről van szó, értette az életnek a lényegét, az értelmét. Úgy, ahogy más helyeken írja, hogy szellemi vakság, hályog van a szemünkön. Fontos, hogy ezeket is lelki értelemben meg tudjuk érteni, mert sokkal mélyebb annak a magyarázata.
Egyébként ezt meg lehet tapasztalni a hétköznapi valóságban. Én nem egy olyan személlyel találkoztam, akinek hát ugye nehezen szólt a nyelve. Egyébként Mózes is ilyen volt az elején valamikor. De amikor Isten az igéjét a szívére helyezte, akkor megszólalt. Az elején neki Áron segített, aztán majd ő maga prédikált is, tanította az embereket. Hogy amikor az ember, a fogyatékos ember találkozik Istennek az igéjével, mivel Istennek az igéje az maga az életnek az eszenciája, mondjam azt. Tehát teljesen egyértelmű, hogy az élet helyreáll ő benne. Az élet igéje az, mint egy, most rossz példa talán, de mint egy varázsszérum. Amikor bekerül az ige az embernek a szívébe, az életébe, megtölti élettel azt, és ahol erőtlenség van, azt meggyógyítja, azt a helyet, azt a részt. Tehát sokszor az ige hallatára fizikális gyógyulások történnek, annak bizonyságául, hogy ami mondatik, az valóban Istentől való, nem emberek találták ki azt.
Én hiszem, hogy elsősorban azért vagyunk fizikálisan betegek is, mert a szívünk tisztátalan. És itten is az történt, hogy ez az ember meggyógyult, a szívét meggyógyította, megtisztította, mert írja is az ige a másik helyen, hogy gyertek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok terhelve, én megnyugosztalak titeket. Én adok nektek érző szívet, húsvér szívet, és elveszem a kőszíveteket, amely be tudja fogadni majd az igét. És sok helyen, sok példa beszéd után oda teszi Jézus, hogy akinek van füle, hallja meg. Hát egyértelmű, hogy mindenkinek van füle, de kinek van füle a hallásra, akinek a szíve már lágy, akinek a szíve már tiszta. Itt is ez történhetett, hogy megnyílt a füle a hallásra, fellágyult a szíve, tiszta lett, megtisztította a szívét. És azáltal, hogy tiszta lett a szíve, fogékony lett a füle, a hallásra be tudta fogadni az igét, a beszéde is értelmes lett. Elkezdett beszélgetni az Úrnak a nyelvén, a beszédén. Az igét beszélte már ő is, nem az értelmetlen világi dolgokat, amit én is korábban beszélgettem. Rakás, mocskos vicc, világi múlandó dolgok, stb. Stb.
Itt még egy részletre szeretnék kitérni, ami talán fontos lehet néhány kedves embertársunknak, és pedig az, hogy köpvén illeti annak nyelvét. A másik helyen meg azt olvassuk, hogy a vakot úgy gyógyította meg, hogy a porba köpött, és a bosarat csinált, és megkente azzal. És elküldte igen a tóhoz, meg ilyenek. És nagyon sokan, nagyon sok ilyen misztikus iskolában ezt úgy értelmezik, hogy Jézusnak ilyen hatalmas varázsereje volt, és tudta, hogy hogyan kell keverni a földelemet, a vízelemmel, az elemeket, uralta az elemeket, és ilyen misztikusan értelmezik az egészet. És ez ugye, ez már megint elviszi az embert a babonák irányába. Belemegy az ember a babonákba, a mesékbe. Abba a tipikus lelkületbe, ami az embert ilyen mese főhősé teszi, ilyen Batmanné teszi, ugye. Itt sosem azon volt a lényeg, hogy nyál meg, sarat csinált meg. Ezek mind ilyen mellékes dolgok voltak, mert volt, amikor semmit nem csinált. Olyan is volt, hogy rá sem tekintett az illető személyre, hanem csak hozzájöttek a ruhájához, akkor milyen elemet kevert, milyen elemmel. Tehát ezek a dolgokat úgy lehet elképzelni, hogy bizonyos embereket a hitetlenségük miatt fizikailag is illetett. Tehát fizikailag ő csinált valamit. Mert az embernek, ha nem volnék én vak, nem volnék én süket, úgymond, szellemileg, akkor nekem nem is lenne szükségem fizikai szóra, arra, hogy olvasom a Bibliát, nem volna nekem erre szüksége. A fizikai mutatványra az itt van szükség az én erőtlenségem miatt. Van arra szükség, hogy valami történjen fizikailag is, hogy elhiggyem, hogy engemet kimozdítson az ébren alvó állapotból. Tehát sosem az a lényeg, hogy mit kever, mivel. Ez mind ilyen, hogy mondjam, egyfajta ilyen pótcselekvés volt, vagy nem is tudom, minek nevezzem, hogy tudomására hozza a vaknak, vagy a süketnek, hogy ő tett valamit érte, tehát közölte vele. Tehát most egyet dobbanthatott volna ott a porban ehelyett, és ugyanaz történt volna, mert a vak, a süket úgyis lélek által gyógyult meg, nem a Krisztus, Jézusnak a nyála által. Az, például az asszony, tehát semmit nem csinált hozzá semmiért. Azt mondta, hogy menjél haza, mert a hited megtartott téged. Az alázatot, hogy a szívedet bepuhítottad, és bűnvallást tettél a te szívedben, beláttad, hogy a te hazugságod miatt beteg a lányod. Azt mondja az írás, hogy ördög volt benne. Tudjuk jól az arámi nyelvből, igen. Igen, tehát az ördög, az megint nem úgy kell elképzelni, mint amit Anthony Hopkins meg a társaitan propagálnak, hanem mi az ördög, a betegség. Régebb minden betegség ördög volt. Nem úgy mondták, hogy influenzas, hepatitis Y, meg társai. Ilyeneket nem mondtak régen, nem nevezgették össze-vissza az ördögöt. Betegség, betegség, tisztátalanság. Tisztátalanság miből származik? A szív tisztátalanságából. Ennyi. Nem komplikálták a dolgot el. És mindenki, aki belátta, beismerte az ő bűneit, konzultálta mindenhatóval, megismerte, hogy mi az, hogy bűn egyáltalán. Tudomásul vette, hogy igen, ez bűn. Na ebben én is benne vagyok. Hoppá, akkor tévedtem. Istenem, könyörülj rajtam. Megüresítem magamat, megbánom. Istenem, bocsássál meg nekem. És amikor bekerül az ember abba az alázatba, abba a látságba, meglágyítom a szívemet, az igazság beáramlik. Mert ez Isten, ez Isten. Alig várja, hogy megtöltjön minket élettel, örökön tartó élettel. Engedjük már ezt a gyeplőt. Tudjunk leborulni gyermekjelázattal.
És az előbb mondtad, hogy neveket adtak a betegségeknek. És így elgondolkoztam gyorsan, hogy miért adtak neveket a betegségeknek. Hát azért, hogy az orvosok tudjanak gyógymódot adni rá, a tablettákat, meg a különböző sugárkezeléseket, hogy az ember nehogy Istenhez forduljon, nehogy megtörténjen az az állapot, ami itten az asszonynál, hogy térre borulva segítséget kérjen.
Igen, és azért is adtunk neveket a betegségeknek, hogy ezzel is elterjük a figyelmünket a lényegről, hogy a szívünk betegsége miatt szenved a kedves gyermekünk. Inkább megnevezzük ilyen latinul, meg görögül, meg adunk egy olyan hosszú nevet, hogy a legtöbb ember ki sem tudja ejteni azt. És becsapjuk saját magunkat. Mert még mindig nevezgetjük a betegséget, ahelyett, hogy megneveznénk azt, hogy mi van a szívünkben. Mit tettem én a házasságomban? Mit tettem a barátommal, az ember anyámmal? Hogyan hazudtam magamnak? Hogyan kerültem bele a hiúságba, a büszkeségbe, a hatalomvágyba, az önzőségbe, a versengésbe, a perverzióba? Sokkal egyszerűbb így kimondani az, hogy perverz vagyok, szexfüggő, játékgépfüggő, sportfüggő, ugye, bálványi, már imádom a testemet, gyúrom, ékesítem, fényezem, sminkelem, illatosítom, imádom a saját testemet. Nem könnyebb ezt kimondani, mint az, hogy hepatitis XYZ. Melyik könnyebb? Könnyebb kimondani az, hogy hazug ember vagyok, önállító vagyok, bálványimádó vagyok. Azért gyűjtöm a barátokat magam köré, hogy kapjak figyelmet tőlük, hogy valaki már veregesse meg a vállamat. Még fizetek is érte. Egy sört, kettőt, hármat. Nem könnyebb lenne ezt kimondani, mint az, hogy madárinfluenza. És hamarosan jön most már az UFO-influenza is, ugye? Az emberek még mindig ebben hisznek. Isten könyörüljön rajtunk, mindannyiunkon. Én a magam részéről elnézést kérek, hogyha kisigonyosan fogalmaztam bizonyos helyeken. Sajnos benne van még a lelkemben ez a tisztátalanság. El szeretném mondani, hogy amit mondtam, azt nem úgy mondtam, mint egy okos gyermek, aki mindent olyan jól tud, most már mindent olyan jól ért. Én is tisztátalan vagyok sok tekintetben. Én is rászorulok Istennek az irgalmára. És amit mondtam, azért mondtam, hogy azzal is érzékeltessem annak a súlyát, hogy mekkora önállításban vagyunk, és mi annak a súlyos következménye a testre, majd a lélekre. Isten áldjon mindenkit, hamarosan folytatjuk a 8. fejezettel. Sziasztok!